Ittól az Úr, örökké való szeretettel szeretelek téged, azért terjesztettem kirád irgalmasságomat. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár, így keressük ki, és annak az első versét énekeljük fennállva. 65. Zsoltárunknak az első versét énekeljük fennállva, így kezdődik a 65. Zsoltárunk. A Sionnak hegyén, Úristen, tiéd a dicséret.
Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek ígéjét, amint olvasom előttetek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 23. fejezetéből az első 22 verset, Pál apostol életéből egy szemelvény, az ő elfogatása utáni történtek. Hallgassuk tehát a megnevezett ige helyet. Az apostolok cselekedetei 23. fejezet, első 22 versét olvasom. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám, fiai, férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek minden mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellett állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt hozzá, megvert téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? Erre az ott állók azt mondták, Isten főpapját gyalázott. Pál így válaszolt, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Mivel pedig Pál tudta, hogy egyik részük a szadduceusok, másik részük pedig a farizeusok közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai, férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mielőtt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozás támadt, a farizeusi írástudók közül néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak. Semmi rosszat sem találtunk ebben az emberben, hát a lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mivel a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félve, hogy Pált széttépik, megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük és vigye a várba. A következő éjszaka pedig odaállott mellé az úr, és ezt mondta, bízzál, mert ahogyan bizonságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonságot tenned. Amikor megvéradt, a zsidók közül többen összesereg lettek és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz és a vénekhez, és így szóltak. Súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezetesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének a fia a cselszövést, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és azt kérte tőle, ezt az ifjút vezesd az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és azt mondta, a fogoly Pál hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félre vonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezettesd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla. De te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsátotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, vágyunk úgy jönni eléd az Isten tiszteleten, hogy egész szívünkkel, lelkünkkel keressünk téged. Vágyunk valóban úgy megállni a te színed előtt, ahogyan megálltak a mi atyáink, megálltak a bibliai atyák is, ahogy valóban tiszta szívvel kerestek téged, eléd hozva mindent, és önmagukat is neked ajánlva, neked ajándékozva. Urunk, olyan sok tanulnivalónk van ezen a területen. Sokszor szólunk ugyan hozzád, de nem teljes szívből. Sokszor keressük orcádat, de nem teljes erővel. Sokszor eljövünk házadba, megállunk előtted, de nem avval az indulattal, hogy mindenünk a tied, hogy kezedbe adnánk magunkat, testünket, lelkünket, szellemünket, és vallanánk, hogy tied az életünk, cselekedj velünk, amint kívánod. Urunk, hadd értsük meg, hogy te kifizetted a mi életünk árát ott a Golgotán, te megvásároltál bennünket véred árán a sátán hatalmából. Hadd értse meg a mi szívünk az evangélium csodáját, hogy végtelen szeretettel mindent odaadtál értünk, hogy mi a tiéd legyünk, és ebben a szövetségben mindennel bennünket ajándékozass meg. Urunk, olyan gyarló és gonosz a mi szívünk, hogy a te mindent odaadó szeretetedre alkudozva felelünk, és apró dolgokat juttatunk csak neked életünkből, időnkből, bármiből, amink van, és nem tudunk úgy felelni, ahogy illenék egy ilyen örökkévaló szeretetre. Taníts minket önmagunkat neked adni. Taníts minket az egész szívünket kitárni te előtted. Taníts minket téged követni. Taníts minket igédre. Ha tudjunk felkészülni a jövendőre, a földi életünk további napjaira, heteire, éveire, hogy azt úgy járjuk be, ahogy előtted kedves. Úgy töltsünk be minden feladatot, ahogy ránk szabod, és életünknek a célja, értelme, hogy neked örömet, dicsőséget szerezzünk engedelmes hívő élettel. Hadd bízzuk rád a szeretteinket, könyörülj családtagjainkon, könyörüljenek a gyülekezetnek minden tagján, kicsiken is, nagyokon is, könyörülj betegjeinken, szomorkodókon, könyörülj gyászolókon, mindazokon, Urunk, akik valami szenvedésben, betegágyon vagy kórházban, fájdalmak között fekszenek vagy léteznek. Az ő életüket te gyógyíts meg, kegyelmeddel te töltsd be őket, hogy bűneik megbocsáttassanak, és a szívük hozzád kerüljön közelebb. Légy itt közöttünk, vágyunk rád figyelni, igédből téged hallgatni. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 165-ös dicséretünknek a 6. versét énekeljük, 165-ös dicséretünknek az utolsó versét, a 6. versét énekeljük, így kezdődik a 165-ös dicséretünk 6. verse. Jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már ittlen, templomoddá szívem, lelkem. Tételem alap ígéje írva található a Márk írása szerint való evangéliumban, a Márk evangéliumának a 13. fejezetében, a 9. verstől a 13. versig terjedő igerészben. Tehát Márk evangéliuma 13. rész, 9. verstől a 13. versig olvasom, Jézus szavai. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, Helytartók és királyok elé állítanak én értem, bizonságul nekik. Előbb azonban még minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elvisznek és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen és megöletik őket, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus az utolsó időről olyan különleges dolgokat mond, hogy a gonoszság annyira meg fog sokasodni az emberekben, és megsokasodik a hétköznapokban is az emberi bűn és gonoszság, hogy azok a szeretett kötelékek, amit például a családi kötelékek jelentenek, sem fognak már számítani, mert nagyobb lesz a gonoszság, nagyobb lesz a Jézus iránti gyűlölet, mint a mi rokonaink iránti szeretet. És bizony, azt mondja Jézus, hogy ez lesz majd jellemző a végidőkre, az antikrisztusi világbirodalomra, hogy a hitükért a saját családtagok fogják halálra juttatni a keresztényeket. Döbbenet az, ahogy olvassuk, ahogy hallgatjuk ezt, amit Jézus mond, hogy testvér a testvérre támad, hogy a gyermekek a szülőket adják halálra, a szülők a gyermekeiket adják, juttatják halálra Jézus nevért, mert Jézust gyűlölik. Különleges idő lesz az, amikor csak azért, hogy valakinél talán találtatnak egy Bibliát, vagy a saját lakásában nem hívő rokon, testvér, édesapa, édesanyja vagy a saját gyermek meglátja az illetőt imádkozni, már fel fogja jelenteni az antikrisztusi titkos rendőrségnek, és kivégzik azt a rokont. Ilyen képet fest az Úr Jézus a végidőkről. A mai címünk az élethelyzetben így hangzik, elárulva az utolsó időben. Elárulva az utolsó időben. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, Pál apostol életéből olvastam egy szemelvényt. Érdemes lenne ezt a történetet a jeruzsálemi elfogadásától a Rómába való megérkezéséig olvasni. Egy olyan különös történet egy hívő embernek az életéből, amely példaként áll előttünk, hogy mik is történhetnek velünk a végidőkben, mekkora igazságtalanságok, milyen méltánytalanságok, gonoszságok, és ezek nem csak apránként, hanem sorozatosan meg nem szűnve, mindez azért, mert a sátán a maga gyűlöletét Krisztus szeretteire, gyermekeire, tanítványaira fogja árasztani. Ha a történetet megnézzük, akkor azt látjuk benne, hogy az egész tömeg, amely részt vesz benne, akik Pállal kapcsolatba kerülnek, olyan démoni manipuláció alatt vannak, olyan démoni ördögi gyűlölet vesz rajtuk erőt, amelyet nem lehet emberi mértékkel magyarázni. Visszatér Pál apostol Jeruzsálembe a sok-sok missziói útja után, már több tíz év eltelt azóta, hogy Jeruzsálembe lett volna, hallottak Pálról a jeruzsálemiek, és akik nem keresztények, azoknak olyan hírek vannak Pálról a fejükben, hogy hát ő már nem tiszteli Mózes törvényét, egyszerűen rágalmak, hazugságok, és amikor megérkezik Pál Jeruzsálembe, az ő barátai és lelki testvérei tanácsolják, hogy hadd lássák meg a többiek, az itt élők, hogy semmi nem igaz abból, amit terjesztenek rólad, jelentkezz be a jeruzsálemi templomban, végezz el egy tisztulási rituálét. És Pál apostol, aki már tudja, hogy Krisztus betöltötte a törvényt, az Ószövetségnek vége, mégis az emberekért, az Úrért végrehajt egy ószövetségi rituálét, megnyíratja a fejét, bemegy, bejelenti a tisztulási fogadalmat, bejelenti a papoknak, mikor tellenek le a tisztulásának a napjai, viszi az áldozatot, és a templomban bemutatják érte az áldozatot. Ekkor látja meg őt néhány Ázsiából való zsidó ember, aki szintén felutazott Jeruzsálembe, és ők ismerik a missziói utakról azt az apostolt, aki olyan erővel szólt az evangéliumot, hogy az ázsiai, a görög városokban sok-sok ember lett Jézus Krisztusnak a követőjévé. Hát ezek a gyűlölködők uszítják fel a társaságot, akit ott találnak, és ők terjesztik róla azt a hazugságot, hogy görögöket vitt be a templomba, megszentségtelenítette a jeruzsálemi templomot. Hát ez az, amire egy ortodox zsidó ugrik, és kardot ránt, képletesen szólva, megragadják Pált, nem is ellenőrzik, hogy igaz-e, ilyen alapon ugye megyünk az utcán, rámutatnánk valakire, hogy ő egy 12-szeres gyilkos, és mint hogyha képzeltek el, hogy az összes többi utcán levő ember meg se kérdezné, hogy akkor ki is ez, igaz-e ez a hír, egyből ráugrana arra az illetőre, akire rámutatunk, és széttépnék, megölnék. Valami ilyen jelenetet képzeljetek el, hogy ott a jeruzsálemi templom udvaron lincs hangulat egy másodperc alatt, és Pál apostolt ugye a római helyőrség menti ki, ami csak azt konstatálja, hogy talán valami lázadás van itt, mert örjöngő, verekedő tömeg, a rómaiaknak fogalma nincs arról, hogy mi történik, hogy valami vallásos vitába keveredtek, őnekik ugye a rend, a fegyelem, a béke megőrzése, a feladatuk, kimentik Pált. Az egyik igazságtalanság után jön egyből a másik, az ezredes, anélkül, hogy utána nézne, hogy tényleg hát kifia borja ez az ember, hogy megkérdezné Pált, hogy akkor tényleg mi is a helyzet, megparancsolja a katonáknak, hogy vigyétek a tömlöcbe, kötözzétek ki, és korbácsoljátok meg. A római birodalomban ez volt az a vallatási módszer, de ezt azután szokták használni, amikor nem vallottak kérdezésre. Gondoljátok el, hogy mekkora igazságtalanság, hogy kérdés nélkül kiadja ezt a parancsot, hogy korbácsoljátok meg. Már majdnem neki állnak a smasszerek, hogy akkor vallassák, és Pál szól, hogy nekem római polgárjogom van, így nem lehet engemet megverni. Az egész római birodalomban kevés embernek volt római polgárjoga. Isten különös végzése és csodája az, hogy Pál a megszületésekor nem Jeruzsálemben, nem Izraelben volt, hanem Tarzuszba, egy olyan városba, ahol a római polgárjog érvényes, aki ott született. Különös kiváltságokkal rendelkezett a római polgárjogú ember. Nem lehetett vallatni, megverni, bírósági tárgyalás nélkül nem lehetett elítélni. Rengeteg minden védte őt. Aki azt mondta, a birodalom bármely területén egy római polgár vagyok, tudhatta, hogy a birodalom összes római légiója ő mögötte áll és megvédi. Egyből elállnak a kínzók, az ezredes is megijed, és innentől kezdve óvatosabb a bánásmód Pál felé, de nem engedik szabadon, azt gondolják, hogy talán valami lázító, és sorba jönnek innen ugye azok az igazságtalanságok, fő tanács elé viszik őt. Amikor elkezdi a védő beszédét, az első mondat után kiadja a főpap a parancsot, hogy vágják szájon az apostolt. Döbbenetes olvasni ezt a történetet, úgyhogy az igaz ember a saját igazát nem mondhatja el, nem bizonyíthatja ártatlanságát, mert ha igaz, hanem fogság, ítélet, elmarasztalás vár rá, és gyilkos indulattal veszik körül. A felolvasó történetnek a végén, még lehetne olvasni a sort, és folytatni a sort, de a felolvasó történet, amíg az is szerepel, hogy 40, több mint 40 férfi átokkal kötelezi magát, hogy meg fogjuk ölni Pált. Addig nem eszünk, nem iszunk, ezt az embert kiírtjuk, nem élhet, és meg is egyeznek a főpapokkal, hogy másnap hozassák ki, kérjék meg az ezredest, hogy vitessék a főtanács elé, és útközben ők majd elintézik. Döbbenetes dolog, hogy az igazságnak az őrei, akik a hit oszlopaiként kellene, hogy ott álljanak, a vének tanácsa, a főtanács Izrael élén, ebben cinkostárs és partner, hogy kiirtsanak a földön élők közül egy embert, aki Istennek a gyermeke és Istennek a szolgája. Hát testvérek, felsoroltuk itt az igazságtalanságokat. Én azt akarnám nektek mondani, hogy a mi életünk úgy gondoljuk, hogy védett, úgy gondoljuk, hogy ilyen a modern korban, a 21. században, hát ilyen nem történhet. A Biblia azt mondja, hogy a végidőkben hiába a csodálatos kulturális fejlődés, könyvtár, verses kötetek, békemozgalmak, zöld mozgalmak, az ember belül nem változott semmit. Ugyanaz a gonosz, istentelen ember maradt, és megtérés nélkül az ember minden rosszra hajlandó. A végidőkben, az antikrisztusi világbirodalomban ugyanezt fog várni a hívőkre, amit példaként elénk állít a Szentírás Pál életéből, hogy sorozatos vádak, gyanú, igazságtalanságok, verések, gyilkos indulattal való körbevétel, hamis és hibás ítéletek, testi szenvedés, börtön, és még miután ártatlannak bizonyul is az igaz ember, bennhagyják a börtönben, mint ahogy Páról is kiderült, hogy ártatlan, több helytartó azt mondja, hogy tényleg el lehetne bocsátani, nem bűnös, de mindegyik hagyja a börtönben. Égbe kiáltó gonoszságok, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ez vár az övéire az utolsó időben. Ördögi gyűlölet, amellyel találkozunk Pál életében is, és a végidőben is. Olyan démoni lelkület járja majd át ezt a világot, hogy csak egy Bibliáért, amelyet nálad találnak, vagy találhatnak, azonnali kivégzés járhat. Az ördögnek a célja az, hogy elpusztítsa Pált. A sátán minden hívőt gyűlöl, de különösen azokat, akiket Isten beállít az ő országának az építésébe. Kevés hívő tudja, és kevés hívő tekint így Istennek a szolgáira, legyenek azok akármilyen kicsin szolgálatban is, akár egy presbiteri szolgálat, hogy az ördög nagyobb gyűlölettel van, és nagyobb támadással van Istennek a szolgái ellen. Bár Isten minden gyermekét egyformán gyűlöli, akiket kiirtani akar elsődlegesen, azok Isten igéjének a hirdetői, azok az evangélium bizonságtevői, hogyha nem is lelkészi hivatásban vannak. Aki szólja a Krisztus evangéliumát, arra a sátán démoni gyűlölettel igyekszik lesújtani. Minden hívő közösségnek bibliailag rendelt parancsa, feladata, hogy imádkozzon az Isten szolgáiért különösen. Hányszor mondja Pál apostol a leveleiben, hogy tartsatok könyörgéseket a vezetőitekért, püspökökért, pásztorokért, diakónusokért. Vajon szoktunk-e imádkozni a mi egyházunk vezetőjért? Szoktunk-e imádkozni a püspökünkért, az új püspökünkért, az esperes úrért, a gyülekezet lelkészért, vagy az egyházmegye, a közegyház többi lelkészért, az ige hirdetőkért? A bizonságtevőkért, akik mennek a kórházba, a gyülekezetből látogatni, bizonságot tenni, imádkozunk-e? Isten nagyon komolyan felelősségre fogja vonni azokat a gyülekezeteket, azokat a hívő testvéreket, akik ezt nem látják, hogy akik ott vannak olyan helyen, ahol a sátán szemében ők szálkák, rájuk nagyobb támadás vár, ő rájuk több gyűlölet, több bántás fog esni, és pont ezért imádkozni azokért, akiket Isten szolgálatába állított. Az utolsó időkben a családi kötelékek sem fognak számítani. Döbbenetes, amikor olyanná formálódik a világ, hogy azok a polgári értékek is semmissé válnak, amik sok esetben családokat, népeket tartottak össze, és minden széthullik. Az egek erői megrendülnek, mondja Jézus ugyancsak a Márk 13-ban, a Máté 24-ben, a Lukács 21-ben, és nem csak a ég csillagainak a dolgairól van ott szó, hogy a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égből, és az egek erői megrendülnek. Én úgy hiszem, hogy nem csak a fizika törvényei borulnak majd fel Krisztus eljövetele előtt, hanem azok a hétköznapi értékek, mint a társadalmat összetartó erők is, megrendülnek. Mert nem fog számítani, hogy én nemzettelek, vagy én szültelek. Nem fog számítani, hogy te vagy a gyermekem, vagy te vagy a szülőm, vagy te vagy az édestestvérem, vagy Jézusé vagy, ugyanolyan gyűlölettel lesz iránta a testvér, a szülő, a gyermek, mint hogyha semmilyen kapcsolat soha nem lett volna közöttük. Nézzétek meg, hogy Pálnak a viselkedése milyen. Olyan döbbenetes látni, hogy mennyi mindent lehet tanulni az apostoltól, egy olyan élethelyzetben, amely valószínűleg ránk is vár, néhány év múlva. Hogyan viselkedik Pál, és milyen példát ad nekünk? Az első, amire fel kell figyelnünk, hogy ő a lélek fegyelme alatt áll. A fegyelem a hívő élet ABC-je. Nagyon kevés hívő ember életében van olyan fegyelem, hogy mindig Isten szent lelke kontrollja alatt van, amit mond, amit gondol, amit cselekszik, ahova megy, az útjai, a tettei, a döntései. Na ez az, amit minden hívőnek pedig nagyon komolyan így kellene cselekednie. Mi így gondolkodunk, hogy ó, hát olyan rettenetes, kirívó helyzetben, hát megbocsátható ez az amaz, hogyha az embernek kilengései vannak. Néha, amikor látunk esetleg egy hívő embert a gyászban, hadd mondjam így, értsétek jól, hisztizni vagy pánikolni, akkor úgy megfogalmazódik bennünk sajnálatból, hogy ó, hát nagy veszteség érte, elnézzük neki, de nézzétek Pált. Körülveszi egymás után szinte percenként őt meggyilkolni akaró tömeg, meg akarják korbácsolni, ölni, millió rágalmat, vádat, szitkot hordanak rá, és utána bizonyítja az ártatlanságát, akkor is börtönbe zárják. Akkor is marad minden a régiben. Az átok, akkor még összeesküvést is szőnek ellene, de ki kell írtani őt. És nem látjuk azt, hogy ez az apostol hisztizne, nem kezd el pánikolni, nem kezd el úgy elcsüggedni, hogy hát uram, hát mit csináljak most már én, mert mindenki ellenem van. Nem esik önsajnálatba. Csodálom, amilyen fegyelem alatt áll. Oda vitetik a főtanács elé, és nézzétek meg azt a fegyelmet, ahogy hogy saját maga Isten igéjének, lelkének a fegyelme alatt van. A főkapnak a gonosz parancsára, hogy vágják azonnal szájon, leleplezi ezt a gonoszságot, hogy ez egy mózesi törvény elleni dolog, amíg meg nem hallgatták az embert a peres ügyében, addig nem, hogy ítéletet nem lehetett volna hozni felette, hanem az egész méltatlan viselkedés, amellyel van a főpap iránta, az teljesen törvénytelen. Gyalázza a főpap a mózesi törvényt a viselkedésével, és azt mondja Pál neki, nagyon tiszta, bűnt megfeddő mondattal, de nem lépi át a határokat, azt mondja, megver téged az Isten, te meszelt fal. Elmondja az ítéletét, hogy te egy meszelt fal vagy. Ha így egyből ítélkezel, akkor kívül gyönyörű fehér, de belül mi van? Belül ott van a gonoszság. És rászólnak, hogy hát ő a főpap, nem gyalázhatod a főpapot, ez is a mózesi törvényben meg van írva, néped fejedelmét ne átkozd, és Pál bocsánatot kér. Bocsánat, nem tudtam, hogy főpap. Nem a főpapi ruhába lehetett Anániás főpap, azt mondják a Biblia magyarázók, hanem ugyanolyan fehér gyolcsuhába, mint a többi lévita pap. A római birodalomnak volt a szokása Izraelben. hogy a főpapot korlátozták, a főpapi ruha hordozásában csak ünnepen engedték meg, avval akarták ezt ugye megakadályozni, hogy tekintélye legyen a főpapnak, és nagyon gyorsan váltogatták a főpapokat, hogy ne legyen olyan nagy megbecsülésben kedvencként levő főpap egyik sem, és nem tudhatta Pál, hogy amelyik szól hozzá, az éppen Anániás főpap, és bocsánatot kér, pedig igaza volt. Tudjátok, én inkább avval szoktam találkozni, hogy hívő emberek bizonyos helyzetben úgy vélik, hogy fel vagyok jogosítva, hogy a másikat kiosztam, mert nekem van igazam. Én ezzel szoktam találkozni. Beszólhatok a másiknak, mert nekem van igazam, én látom jól. Jól megmondhatom a magamét, mert hát mellettem az igazság. Én ezt szoktam látni sok-sok hívő ember életében, hogy arcátlanul neki tudunk menni a másiknak, mert nekünk van igazunk. Tanulhatnánk Páltól, hogy ő a lélek fegyelme alatt van. Neki van igaza. Ő az ártatlan, az egész nagy teremben, ahol a főtanács összegyűlt. Az egyetlen igaz ember, és ő van a vádlottak padján. És ő kér bocsánatot. Ő igazítja lépteit, szavait az Isten igéjéhez. Ő az, aki megzabolázza a szavait, és nem úgy gondolkodik, hogy na, ezt a főpapot, aki méltatlan a hivatására, most megmosom a fejét. Pálnak biztos lett volna olyan bölcsessége, hogy a bibliai igék alapján bizonyítsa Anániás főpapnak a helytelen magatartását, a tisztségével levő méltatlan viselkedését. És nem úgy gondolkozott, hogy na, őt neki senki nem szól, hagyják, mert ő a főpap, nem mernek neki szólni, tele van biztos talpnyalóval körbevéve. Én most olyan helyzetben vagyok, hogy én most megmondhatom neki az igazságot, talán Isten most általam szól hozzá. Nem így gondolkodik Pál. Mi lehet, hogy így gondolkodnánk. És becsomagolva, de hogy megmosnánk a fejét. Pál a lélek fegyelme alatt beszél és viselkedik. Aztán a következő, ami szintén ide kapcsolódik szorosan a fegyelemhez, hogy az ő élete az igéhez van szabva. Isten igéjéhez szabja magát. Ezért kér bocsánatot a főpaptól, mert népet fejedelmét ne átkozd, meg van írva. Ezért vonul vissza, hogy ő megtartsa a törvényt akkor is, hogyha mindenki más Isten igéjét tapodja, gyalázza. Különös dolog az, amikor a hívember úgy véli, hogy bizonyos helyzetekben átléphetem az ige korlátait, az etika határait, amikor úgy véli a hívő ember, hogy esetleg háborúban, éhínségben lophat, mert nincs pénze, de hát Isten biztos, hogy akkor így ad neki valamit, hogy valakitől elvegyen kenyeret. Borzasztó, amikor a hívő ember nem Isten igéhez tartja magát. Voltál-e már olyan helyzetben, amikor átlépted az etika határait? Mert ugye te gyarló szíved, hogy megideologizált, hogy ezt miért teheted meg. Voltál-e már úgy, hogy nem az igéhez szabtad magadat? Mert neked az jár? Mert téged most olyan sérelemért, hogy te azt most megteheted? Mert te most olyan szomorú vagy, és annyira szeretetre válsz, hogy megteheted azt a dolgot? És átlépted az erkölcs határait, átlépted az ige korlátait. Pál nem lépi át, pedig rettenetes helyzetben van. És a harmadik Pál viselkedésében, amit megtanulhatunk, hogy nem engedi, hogy a temperamentuma elragadja. Nem engedi, hogy a temperamentuma, a vérmérséklete elragadja. Ha elolvastátok Pál apostol leveleit, akkor egy nagyon tüzes lelkületű, jó értelemben vett lobbanékonyság, szenvedélyesség van Pál apostolban. Olyan valaki, aki ha valamit csinál, az teljes szívével és tűzzel tudja csinálni. Ha elolvassátok a leveleit, ugyanez a tűz van be a levelek sorai között, az aggódás a gyülekezetekért, a tanítás a gyülekezetek tagjai felé, hogy hadd adja át mindazt, amit ő kapott Istentől. Egy szenvedélyes ember, egy olyan temperamentumos ember, akinek mégis a temperamentuma megmarad az új ember fegyelme alatt. Mindegyikünk más-más vérmérsékletű. Vannak közöttünk esetleg nagyon szelíd, alaptermészetben szolíd emberek, vannak lobbanékonyak. Pál apostol is egy szenvedélyesebb ember volt, és olyan csodálatos látni az ő perében, amikor védelmére szól, amikor arcul ütik, megszégyenítik, meggyalázzák őt, korbácsolni akarják, számtalan szituációban nem ragadja magával a temperamentumát. Nem kezd el magából kikelve üvöltözni, kikérni magának a dolgokat. Olyan szeliden szól az első korbácsütés előtt a kínzóinak, hogy szabad-e nektek, kérdéssel teszi föl, mekkora tisztelet, és micsoda mérséklés van benne, amit mond. Szabad-e római polgárt megkorbácsolnatok ítélet nélkül? Egyből ugye a hóhérok, smasszerek, hogy hopp, ez tényleg nem szabad. Nem üvöltözött, hogy ő római polgár, kikéri magának, mit merészelnek ő vele. Bennünket hányszor ragad magával a temperamentumunk? Hányszor vagy olyan a viselkedésedben, a temperamentumodban, a fegyelem nélküliségedben, hogy Krisztus nevére te gyalázatot hozol a viselkedéssel? Az utolsó időben számtalan olyan élethelyzetbe kerülhetünk, olyan szituációkban, ahol szükséged lesz majd a lélek fegyelmére, az Isten igéje melletti kitartásra, és arra is, hogy ne ragadjon magával a vérmérsékleted. Hogy állsz te ezekkel? Hogy fogsz majd kitartani a végidőkben, ha nálad találnak egy Bibliát, az Antikrisztusnak a csendőrei, és egyből megbotoznak, bilincset raknak rád, visznek egy börtönben, és esetleg verés, kínzás jár majd, ilyen képet fest az Úr Jézus a végidőkről. Minden fel fog borulni. És rettenetes gyűlölet fog a keresztényekre hullani. A legfontosabb kérdést adtam a végére. Mi az, ami ilyen helyzetben megtart bennünket? Mi az, ami megtartotta ott Pált, és mi az, ami téged meg engemet a végidőkben megtarthat Krisztus útján, tisztaságban, elsodortatás nélkül, megtarthat fegyelemben és Isten igéjében. Mik ezek a dolgok? Négy dolgot sorolnék fel, ami meg tudja tartani a mi életünket a végidőben, amit Pált is megtartotta. Az első az Isten békessége. Nem mindenkinek van a szívében békesség. Sokszor beszél erről a Biblia, hogy a bűnösöknek nincs békességük. Mondtam már nektek is, hogyha ige hirdetés alatt, ha bármelyik ige hallgató szívében, ha te szívedben van békétlenség, ez annak a jele, hogy még nem vagy Krisztusé. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy van újjászületett életed, ha nincs békességed, akkor még nincs újjászületett életed. Isten azt várja, hogy megtérj hozzá, hogy elmondd a szíved mélyéről azt az imádságot, hogy Úr Jézus, eddig nélküled jártam, de tiéd akarok lenni. Jöjj be az életembe, jöjj be a szívembe. Akinek békesség van a szívében, azt ez a békesség hihetetlen körülmények között is tartja. Olyan erős karja Istennek az a békesség, amit az ő gyermekeinek a szívébe ad, amely sehol nincsen. Ilyet nem ismernek a világ fiai, ilyet csak azok ismernek, akik Jézust behívták az életükbe. Van-e neked ilyen békességed? Pált őrizte a szívében levő békesség. A második, az Isten igéjéhez való ragaszkodás. Oly sok mindenhez tudnánk mi ragaszkodni a végidőkben, egy méltatlan bírósági eljárásban. Talán telefonálgatnánk, igyekeznénk protekciót szerezni. Jaj, meghallottuk, hogy a bíróságon XY ismerősünk van. Ne emberben bízzál. Isten igéjében bízzál. A nagy tanács előtt, ahol Pált megpofozzák, És ugye megint ki kell mentenie ez ezredesnek a csapatával Pált, közvetlen utána Isten megint beszél vele. Bízzál, Pál, neked a császár elé kell állnod. És ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett itt, Rómában is majd bizonyságot fogsz tenni. Istennek a biztató szavai, az ígéretei, az igéje, amely ott kell, hogy éljen bennünk a szívünkben. Ha ehhez ragaszkodsz, ha forgatod a szívedben a Biblia szavait, amelyek téged eltaláltak, megszólítottak, ez meg tud tartani téged sok-sok gonoszságtól. Élhetnek-e az Úr Jézus szavai benned? Forgatod-e azokat? Eszedbe jut-e, ha úton vagy, ha oda-haza vagy, beszélsz-e azokról a szeretteiddel? Ott vannak-e a gondolataidban, lefekvéskor, felkeléskor? Ragaszkodsz-e Isten igéjéhez? A harmadik, ami meg tud tartani a végidőkben, a mulandó dolgoktól való függetlenség. A mulandó dolgoktól való függetlenség. Ez egy érdekes dolog. Én úgy látom, és a Biblia is erről tesz bizonyságot, hogy azok a dolgok, amelyek a földi életünkhöz tartoznak, ezek különös hozzáállást igényelnek a hívő részéről. Tudnék, érdekes dolgokat fogok mondani. Van házastársunk, de a Biblia azt mondja, hogyha egy házastárs elvétetik, ő az úré, akkor is, amikor a te feleséged, vagy a te férjed, ő az úré, nem a tied. Te menj tovább Jézus dicsőítve. Vannak gyermekeid. De a gyermekek elhagynak, vagy ha a gyermekedet el kell temetned, akkor is azt mondja Isten igéje, hogy engedd át Isten kezébe. Van házad, autód, van akinek nyaralója, eze, az a, amaza. Azt mondja a Biblia, hogy bármid van, ha sok pénzed a bankban, a szép lakásod, úgy élj, mintha nem volna az a tied. Ha holnap elvennék, akkor élj szűkösen, de Krisztusban örvendezve. A zsidókhoz írt levél 10. részében van egy ige, ezt üldöző gyülekezeteknek írja, Júdeában levő gyülekezeteknek írja Barnabás. Van egy ige, nem tudom, olvastátok-e? Vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Gondoljátok el, hogy a végidőkben egyszer csak megjelenne ajkán hatalmas bizottság, katonákkal támogatva, és kopogtatnálak nálad, hogy a nyilvántartásunk szerint te keresztjén vagy, a Antikrisztus, nem tudom ki lesz, valami körbeajnározott világi vezető lesz ő. Az új törvény szerint a keresztényeknek nincsen joguk saját házhoz, a házadat elkobozzuk, minden ingóságodat elkobozzuk, ja, az autód, az állami, 5 perced van, hogy akkor családoddal távozzál. Vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Erre lehet számítani. Az marad meg Jézusban, akinek a lelke független a mulandó dolgoktól. Ha köt bennünket mindez, akkor be fogsz hódolni a sátánnak, a sátántól való rendszernek, és meg fogok tagadni Krisztust. Meg fogod tagadni Krisztust. Olyan jó pára nézni, hogy egy gazdag család gyermeke volt, biztos, hogy nagy örökség várhatott rá a szülői háznál, de ő úgy élt, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Ő úgy élt, hogy nekem a mindenem Jézus. Mit számít az örökké valóság az enyém, ha elveszik a házat, ha kiírtják a családomat, odafenn Jézusnál majd találkozom velük. Egy olyan szemléletmód kell ide, és olyan hit, olyan hozzáállás a hitben, amely kevesekben van meg. A mulandó dolgoktól való függetlenség. Tudsz-e úgy élni a vagyonoddal, a családtagjaiddal, a pénzeddel, úgy szorgoskodni a házad körül, hogyha az egyik pillanatról a másikra elvétetne, békességgel és örömmel tudnál a keskeny úton tovább haladni? És a negyedik, ami megtart, Isten szeretete. Isten szeretete. Szándékosan hagytam a végére. Nem csak arról a csodálatos szeretetről beszélek, amit Pál úgy él át, hogy ez az övé. Nem csak arról a csodáról beszélek, hogy Isten annyira szeret téged, és annyira szerette Pált, és hogy mindent odaáldozott. Megmeneküljön Pál élete, a te életed, az én életem a kárhozattól. Hogy elküldte Isten testben az ő fiát, Jézust, aki meghalt értünk, föltámadt értünk a halálból, hogy te majd élhess örökké, és a halál ne tarthassa örökre fogva a testedet. Pál így járt itt a földi életében, hogy szeret engem az Isten. És ez megvigasztalta őt akkor is, amikor sok helyen börtönbe zárták, megkövették, megbotozták, háromszor szenvedett hajótörést, millió nyomorúságban ez volt a legnagyobb vigasza. Az Isten szeret engem és velem van. Ennél a pontnál arra is kell gondolni, és a végidőkben erre nagyon nagy szükség lesz, hogy Isten szereti azokat is, az ellenségeit, akik esetleg téged megtérésük előtt megvernek, megkorbácsolnak, megaláznak, meggyaláznak, börtönbe zárnak. Őket szereti az Isten. Őértük is meghalt az Úr Jézus Krisztus. Sok hívőt elragadna a gyűlölet azok iránt, akik őt gyűlölik. És Pál úgy forgolódik, mind a római ezredes mellett, katonák mellett, az őt vallatós masszerek mellett, a főtanács előtt, ahol ő gyűlölik, hogy ő szereti őket. Ez nem olyan majom szeretet, hogy hízelegne, meg eltakargatna a vétkeiket, nem, a főkapot kíméletlenül le is leplez, hogy ez helytelen, amit tett, hogy az élete nem fedi a tisztségét, azt, amit viselnie kell, a méltóságot, az Isten igényének, amit képviselnie kell, nem pedig leleplezi kíméletlenül a bűnt, de szeretettel, mert szereti ezeket az embereket. Testvér, óriási kérdés, hogy te szereted-e az ellenségeidet? Szereted-e az ellened vétőket, a téged gyűlölőket, a neked kárt okozókat, a téged megrablókat? Szereted-e? Ezek tartanak meg bennünket majd az utolsó időkben, ha bennünket árulnak el a végidőkben, az antikrisztusi birodalomban. Isten békessége, Isten igéje, amelyet ragaszkodsz, a mulandó dolgoktól való függetlenség, és Isten szeretete. Mi is kerülhetünk bizony ilyen élethelyzetbe. Nem mindegy, hogy hogyan fogunk viselkedni. Nem mindegy, hogy hogyan fogsz forgolódni, amikor, ahogy Jézus mondja, bíróságok, helytartók elé állítanak titeket, zsinagógákban vernek meg. Ez azt jelenti, hogy lesz időnkor a keresztényeket a saját templomukban fogják megverni. Ez bizonyság lesz nekik. Ahogy te viselkedni fogsz, bizonyság lesz nekik, a téged megverőknek, a téged megölőknek, hogy benned a Krisztus békessége van, benned a Krisztus szeretete van, benned Isten igéje mozog, és te nem függesz a mulandóktól, mert örökkévaló házad van fenn Istennél. Egy kicsin történettel fejezem be. Volt egy evangélizátor, akinek a Bibliájában volt az édesanyjától kapott ruhából hímzett könyvjelző. Ugye láttatok már ilyent, hogy kis általában bársony csíkra szokták, vagy valami filc anyagra varni Isten igéjéből valamit, ha valamilyen kis ruhacsíkra, ruhaanyagból készült bibliai könyvjegyzője volt ennek az evangelizátornak. És sokszor elmondta, hogy amikor sok-sok nyomorúság éri, támadás, bántás éri, és olyanok, amiket nem ért, hogy Uram, ezt miért engedted rám, és kinyitja a Bibliát, és elébe kerül ez a könyvjelző. És annak a viszáját, ha nézi az ember, akkor az a cérna, amivel a színén az ige van, olyan krikszkrakszokat tesz ki. A viszáját nem tudja senki elolvasni, hát hol így, hol úgy mennek a cérnák, de hogy mi lehet, és aztán megfordítja, és a színén az a felirat volt, az Isten szeretet. Sokszor érnek bennünket dolgok, itt a földi életünkben, amikor szétteszed a kezedet, és Istenre nézel, és ezeket a krikszkrakszokat véled felfedezni az életednek a hímzés, de te a viszáját látod. Az örökké valóságban majd fogod látni a színét az életednek, és az ez belehímezve a te életedbe, a tégedért történésekbe, az Isten szeretet. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 395-ös ének első versét énekelve, 395-ös dicséretet keressük ki. 395-ös énekünk első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy mi nem látjuk a dolgot, a dolgokat, amit ránk bocsátasz a színéről, csak mindig a viszáját. Sokszor úgy véljük, hogy azért nem értjük, hogy mi történik velünk, mert valami hiba csúszott a cselekvéseidbe, hiba csúszott a velünk való történésekbe, és bizony az örökké valóság szemszögéből látni fogjuk, hogy te soha nem követtél el hibát. Hogy azon ráhímezve életünk vásznára, hogy az Isten szeretet. Még ha ezt sokszor nem látjuk, és a velünk való történésekből úgy véljük, hogy nem látszik, a te szereteted mégis velünk van. És próbálsz hűségeddel mellettünk lenni, nyírségekben, próbákban, nehézségekben. A te igéddel igyekszel felkészíteni a jövendőre, és bennünk munkálni azt, ami majd megtarthat bennünket az igazi próbákban, a végidőkben. Urunk, ha tudjon téged a mi szívünk szeretni első szeretettel. Hadd legyen tele a mi lelkünk a tőled való békességgel. Ha tudjunk ragaszkodni igéthez, és az, hogy ne függjünk a múlandó dolgoktól, a földi dolgoktól, hadd tudjunk azoktól megválni, ha kell, békességgel, örömmel. Urunk, mindent ismersz és tudsz a mi életünkben. Bocsásd meg, amikor viselkedésünkkel téged gyaláztunk, amikor a viselkedésünk méltatlan volt te hozzád, pedig úgy gondoltuk, hogy téged képviselünk. Tisztogass meg minket, formáld szívünket, használj minket a végidőkben is, a mostani időkben is, hogy dicsőségetre éljünk, világítson a mi életünk ebben a lelki sötétségben, amely ráborult erre a világra. Könyörülj a gyermekeken, ifjakon, a felnövekvő generációkon, akikre egyre nagyobb gonoszság zúdul, hogy a világ felboruló, istentelen mértékét ismerik meg, és szívják magukba, mint a szivacs, könyörülj fiainkon. Tarts meg minket a te neved által, te benned és az örökké valóságra. Vigasztald meg a gyászoló családot, Urunk, gyógyítsd meg betegjeinket, segíts fel a nyomorultakat, nevedért, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját imádságát, szívének gondolatait vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. A békesség Istene, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, a mi Urunkat Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának cselekvésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, az Úr Jézus Krisztus által, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. A megkezdett énekünket, a 395. énekünket fejezzük be testvérek záróénekként a második és harmadik versének éneklésével. 395-ös dicséretünknek második és harmadik verseit énekeljük. 395-ös dicséretünk második, harmadik versét énekeljük. Szeretetben összeforva egy közös test tagjait.